Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok a műsorvezető. Önök az elkövetkezendő egy órában eljöhetnek majd velem Japánba. A műsor második felében arról lesz szó, hogy ha idejön valaki turistaként, akkor mikor érdemes utaznia, mire kell figyelnie, mi mennyibe kerül, hova menjünk, a taxikra, vagy éppenséggel a vonatokra mi a jellemző. Úgyhogy szerintem elég érdekes lesz a japán kirándulás. Nekem nagy szerelmem Japán, bár kétségtelenül vannak olyan furcsaságok, amiket nem tudok feldolgozni, pedig sokszor jártam itt, és ha rágondolok is, már egy picit így meglepődöm, hogy te jó ég, mik vannak. Aztán az biztos, hogy érdekes lesz a gasztrotúra is majd Tokióban, Oszakában és Kiotóban, mert ilyenre is invitálom Önöket majd a műsor második felében. Az első felében azonban előtte elmegyünk majd Velencébe, hiszen most zajlik. Ezekben a pillanatokban is egyébként a velencei karnevál, és még néhány napig tart. Ha valaki ezt a forgatagot átélte, akkor szerintem soha nem felejti el, hogyha nem, akkor élj át most velünk itt az Inforádióban a Világszámmal. Emlékszem, volt egy kedves kalandom, hogy mondtam az egyik ismerősönnek, hogy elmegyünk majd Velencébe, és nagyon-nagyon készült, de ő a Velencei tóra gondolt, úgyhogy dupla volt az öröm. Hát még mindig jobb, mint hogyha fordítva gondolnám, bár az kétségtelen, hogy nagy előnyei vannak a Velencei tónak is. Én például ide is szeretek kirándulni, az egyik kedves ismerősömnek van itt egy telke, néha meghív ide a szüleinek a háza egyébként, nem is te egészen az övé, hát a családjáé, és akkor itt szoktunk egy kicsit jacuzzizni, pihengetni, és kimegyünk a tóra is, ha olyan az idő. De hát vannak remek szállodáink is, ezek közül is jó párat kipróbáltam. De az igazi Velence azért a velencei karnevál idején azért jóval populárisabb, hiszen oldalazva lehet sokszor csak a Szentmár téren elférni. Idén limitálták is azt, hogy maximum 20 ezer ember mehet be egyszerre a Szentmár térre. Ha annál több akarna bemenni, akkor lezárják a teret, és amikor valaki kimegy, vagy kimegy egy csoport, akkor utána bemehet egy másik csoport, úgyhogy már ezt is egy picit szabályozzák. Hát van is miért szabályozni, mert hogy az idei évben valóban rendkívül sokan jöttek a velencei karnevára. 2019-ig folyamatosan mindig növekedett a turisták száma, a dél-koreai, japán, ázsiai, kínai turisták száma is hihetetlen módon megnőtt. Franciaországból, meg Németországból, meg az összes többi területről pedig ugyanúgy jöttek vendégek, mint a korábbi időszakban. Tehát az biztos, hogy szinte megtelt Velence a karnevál idején már a 2010-es évek mindegyikében. Aztán a koronavírus járvány idején ugye hát ez minimalizálódott, és most megint visszatért az az időszak, amikor hihetetlenül sokan vannak. Ez az utolsó év egyébként, amikor úgy mehetünk Velencébe, hogy nem kell belépődíjat fizetni, hogyha nincs itt a belső területen szálláshelyünk, márpedig azért a többségnek nincsen, hiszen Lido de Jesolo meg a környék hoteljeit népesítik be. Alapesetben itt vannak a nagy, meg a kicsi, meg a közepes üdülőhotelek Jesolóban, és megnyitják a velencei karnevál idejére ezeket, és innen aztán kompal, hajóval bejönnek a vendégek Velencére, hát általában ugye személyszállító járművekkel, ezek a Szentmár téren kikötnek, és már fel is fedezhetjük a varázslatos karneváli világot. Nos, áprilistól bevezetik majd bizonyos időszakokra a belépődíjat, hát a karnevál szinte biztos, hogy ilyen időszak lesz, amikor szednek majd belépőt, hogyha valaki élvezni akarja ezt a forgatagot. Hozzáteszem, megjósolom, hogy ez senkit nem fog visszarettenteni, hiszen ha bemegyünk és iszunk egy kapucsinot az egyik kávézóban, vagy eszünk ott valamit, nagyságrendekkel többet kell fizetni, mint amennyit majd a belépődíjért kiadunk. Úgyhogy vélhetően jövőre is népszerű lesz a velencei karnevál, minden esetre most még gond nélkül bejöhetünk ide, akár a Róma tértől be is sétálhatunk, ha vonattal érkezünk, akkor pedig könnyedén tesszük mindezt, hiszen azok a vonatok még közelebb állnak meg a belső részhez, hát nem is kell feltétlenül utána vízibuszra szállni, akár sétával is megközelíthetjük a Szentmár teret, a Rialto hidat, mi magunk dönthetjük el, hogy a vízibusszal közlekedünk, amivel sokszor egyszerűbb megközelíteni, jó pár nevezetességet, vagy pedig sétával is megközelíthetjük. Hát nem mindent, mert vannak ugye kis szigetek is, az egyik szigetnek egyébként magyar vonatkozása is van az ottani templomnak, de összességében azért a fő látványosságok akár úgy is megközelíthetőek, hogy sétálgatunk jobbra és balra. Velence mindig is népszerű volt a magyar turisták körében. Jó magam, rengetegszer voltam itt, de a rengeteg az nem azt jelenti, hogy mondjuk 5-ször, 10-szer, 1 tucatszor, hanem ennél sokkal-sokkal többször. Volt egy olyan időszak az életemben, amikor állandóan velencei kirándulásokra költöttem a pénzemet, és hát ez volt a fontos, hogy hú, hát csináljak velencei bulikat. mert hogy beültem az autóba, és volt egy motel, egy utcai motel, ott szálltam meg, másnap elmentem, és akkor élveztem azt, hogy milyen csodálatos ez a hely, és általában vittem magammal valami kedves ismerősömet, és hát ő beszállt, és hát nagyjából, amivel ő beszállt, azzal meg is volt vagy a benzin, vagy a szállás teljes költsége, és akkor utána meg hazamentem, és ezt nagyon élveztem. Ő meg örült, hogy van olyan élő ember, aki képes ennyit vezetni egy húzamba, és akkor ez neki még szórakoztató, hogy egyébként meg másnap visszajövünk. De legalább volt egy éjszaka szállás, ami filléres tétel volt, tehát még olasz lira, ezzel kellett fizetni, és előtte meg ugye, amikor átjöttünk Ausztrián, akkor osztrák shillinget kellett magunkkal hozni. Aztán, amikor bevezették az eurót, akkor hát már ezek a túrák ellen maradoztak, mert már annyi műsort készítettem, meg annyi fele hívtak, hogy már nem volt csak úgy mindig időm, hogy kiruccanjak egy kicsit. Hát amikor még a híradóban dolgoztam, tényleg a 90-es évek közepén, akkor ez még belefért, meg mellette klippeket, meg egy-két hasonló jellegű dolgot csináltam. Úgyhogy hát volt olyan időszak, ami még korábbi időszak, amikor meg egyetemistaként voltam, amikor már lehetett egyáltalán szabadon utazgatni, hiszen gyerekkoromban én 1978-ban voltam először külföldön, Svájcban a nagybátyámnál, és akkor még 5 évente lehetett utazni, aztán később 3 évente lehetett nyugatra utazni, és Jugoszlávia is nyugatnak számított. Utána, amikor rendszerváltást követően már megkaptuk az útlevelet, ami a világ minden országában érvényes volt, és csak úgy elmehettünk korlátozás nélkül külföldre, még akár Ausztriába is, naponta kétszer is átlátogathattunk Sopronból. Nos, hát akkor elhatároztuk a nővéremmel, hogy elmegyünk egy ilyen velencei autóbusz utazásra, mert hogy a városlátogatások indultak meg igazán gyorsan, és már nem csak Csehszlovákiába mehettünk, és megtekinthettük, hogy milyen a cipőkínálat ott a helyi áruházban, és aztán eldobtuk a mi régi bakancsunkat, és akkor az újba meg visszamentünk, hanem nagy sláger volt az isztambuli bevásárlás, meg a bőrpiac, a Tarvízió. A Tarvízióba folyamatosan mentek a buszok, és akkor volt egy olyan busz is, ami a Tarvízió plusz Velence, hogyha valakit annyira nem érdekelt ez a bőrbiznisz. Én igazából bár 178 országban jártam a világban, de sose bizniszeltem úgy, hogy na most akkor feltétlenül nagy mennyiségben hozzak be árukat, stb. Hát nyilván apró dolgokat, amiket lehetett, azokat behozogattam, de nem éreztem késztetést, hogy most 10 bőrkabátot rejtsek el az autóbuszon, úgyhogy engem Velence érdekelt, a látnivalók érdekeltek, a kultúrkincsek érdekeltek, úgyhogy el is mentem, de már az elején elkövettem azt a hibát, hogy megérkeztünk, és nem tudtuk, hogy pontosan honnan indul az autóbusz, rossz helyre álltunk, és mire kiderült, hogy honnan indul, addigra már nem volt egymás mellett hely. Emiatt viszont hát kényelmetlen volt eleve az egész utazás odafelé, mert hát aki mellett ültem, nagyobb termetű volt, én filigrán gyerek voltam akkoriban, hát most se vagyok túlságosan túlsúlyos, és hát nem éreztem túlságosan otthonosan magam. Viszont amikor meg azt mondták, hogy na hát akkor most majd tudsz aludni, mert a buszon tudsz aludni, ez nem működött, mert az alagutakon, amikor átmentünk, azokat belül világították, és állandóan felriadtam arra, hogy hát ott égnek a lámpák. Úgyhogy alig tudtam aludni, kígyóként összegömbölve egy fél órákat, mert ugye ez non-stop utazás volt. A Velence non-stop az úgy működött, hogy este elindult az autóbusz, mentünk egészen hajnalig, hajnalban vagy reggel megérkeztünk már Olaszországba, és ott aztán Jeszolóban kiszálltunk, komppal bementünk a Szent Mártérre, és mondták, hogy hát most aztán itt vagyunk Velencében, hát ez a nagy csoda. És élveztük a nagy csodát reggel 9-től egészen délután, azt hiszem talán 4 óráig, volt összesen 6-7 óránk felfedezni a várost, és vágyakozva néztük azt, hogy vannak olyan emberek, akik ki tudják fizetni ezt a rengeteg pénzt arra, hogy ők gondolázzanak. Eszünkbe se jutott gondolázni persze a nővéremmel, viszont annyi pénzt összegyűjtöttünk, hogy egy igazi olasz pizzát megkóstoltunk, és hát ez mámorítóan finom volt, így megosztottuk egymás között. Az volt az ebédünk, a reggelünk, meg nagyjából a vacsoránk is, és közben bolyongtunk a városba, és láttuk magát a csodát. Úgyhogy nagy élmény volt ez kétségtelen. Majd visszafelé, ugye azért volt az, hogy azt hiszem 4 órakor visszaindultunk, mert 4:45-5 körül már ott voltunk a komppal az autóbusznál, és 5-6 kor még, nyár volt, ez nem a karnevál idején történt, hanem máskor voltunk Velencében nyári időszakban, akkor még lehetett egy fél órát fürödni, és aztán irány haza, és megérkeztünk utána másnap reggel. De hát nagyon kimerítőek voltak ezek a túrák, de a karneválra is mentek ilyen túrák egyébként. Hát bár mi az első velencei utazásomkor nem a karneválkor, hanem a nyári időszakban voltam, de egyébként mondom, a karnevál idején is mentek ilyen túrák. Tehát a non-stop Velence az nagy divat volt. Aztán amikor a későbbi időszakban már volt autóm, akkor lényegében folyamatosan, rendszeresen mentem, mert annyira tetszett, és gyakorlatilag imádtam vezetni, pillanatokon belül odaértem, és a pillanatokon belül az ugye 10 órát jelent. Hát én nem alszom el vezetés közben, ritkán fáradok el, nagyon szeretek így ütemesen vezetni, tehát ez egy jó tulajdonságom, tényleg több millió kilométert megtettem balesetmentesen, és emiatt szerettek velem utazni az ismerősök, és gyakorlatilag én meg élveztem azt, hogy kiszolgálhatom őket, és valahol megszálltunk, mondom, már voltak ilyen spéci kis motelek, ahol tudtam, hogy valóban olcsó meg lehet ezt tenni, és akkor másnap pedig elmentünk, élveztük délelőtt Velencét, aztán visszamentem, és akkor meg tudtam ezt csinálni úgy, hogy nem voltam annyira fáradt, hogy egyáltalán a kockázata is felmerüljön annak, hogy valami baleset történjen. Nem is volt soha semmi, és mindig is teljesen éberen, gyönyörűen és felkészülten tudtam megnézni úgy a várost, hogy tudtam, hogy egyébként reggel 9-től van mondjuk 3 órám, hogy csodáljam a várost, hogy ebéd, és utána még 1-2 órám, és utána vissza kell indulnom, mert éjszakába már nem akartam belemenni, mert féltem, hogy akkor már viszont fáradt leszek, mire odaérek Magyarországra. Úgyhogy ilyen túrákat is sokáig csináltam. Aztán volt olyan, hogy meghívtak, azt hiszem, hogy egy héten keresztül, és a karnevál forgatagát élveztem. Olyan is volt, hogy bálokba már eljutottam. Tehát itt szép lassan, ahogy a turisztikai kommunikációban külföldön is már megismertek jó pár helyen, úgy az idegenforgalmi hivatalok is elkezdtek meghívogatni, szállodák is elkezdtek meghívogatni, amikor a szállodás könyveimet írtam, kipróbáltam az elit szállodák közül is jó párat, és hát eljutottam odáig, hogy először a kis 3-csillagos Hotel Rialto élménye volt, meg amikor már a belvárosban lakhattam, aztán így mentem följebb, és utána már a luxus szállodákba is sikerült eljutnom vendégként, ami hát nagy dolog volt, mert a karnevál idején ezeket nem szívesen adják oda olcsón vagy jutányos áron, hiszen ez egyébként a legnagyobb bevétel, a legnagyobb kassa nekik ez az időszak, és sikerült minden esetre, mondom azért, egy nagyon kellemes hetet eltölteni a karneválkor, de akkor még rövidebb ideig tartott a karnevál. Mert hogy a karnevál idejét folyamatosan hosszabbítják. Tudni kell erről a karneválról, hogy már az 1200-as évek végén is volt maszkabál, nagy karnevál, nagy télűző, tavaszköszöntő szertartás, és óriási hagyománya volt a velencei karneválnak, míg nem, amikor Napóleon elfoglalta Velencét, akkor betiltotta mindezt a mulatságot, és nem is érett újjá egészen 1980-ig. Tehát az újkori velencei karnevál egyáltalán nem olyan idős hagyomány. Fellini kezdeményezésére, ötlete nyomán kezdték el szervezgetni, és annyira bevált ez az ötlet, hogy a 80-as évek végén már igen népszerű volt a velencei karnevál, hát manapság pedig már ez maga a csúcs, úgy tekintik, hogy fúristen, mi minden van itt. És az biztos, hogy bebizonyította mindezt, hogy régi hagyományokat is úgy fel lehet éleszteni, hogy gyakorlatilag az embereknek ez folytonosnak tűnik, mint hogyha nem is lett volna hosszú-hosszú évtizedes sokasága, ami kimaradt, és ami az egészben érdekes, hogy hát folyamatosan növelték az idejét a karneválnak, tehát a néhány naposból lett egyhetes, és aztán most már annál is sokkal-sokkal több, tehát már rég elkezdődött a karnevál, és még mindig tart, és még a jövő héten is hétfőn kedden tart, mert még plusz 2 napot hozzátettek. Magyarországon a busójárás volt olyan, ami szintén folyamatosan növekedett, hogy hány napig tart. Egy nagyon kedves szakértő, néprajz szakértővel volt egy műsor, ahol együtt vendégeskedtem, és hát mondtam, hogy hát a busójárás is olyan, hogyha úgy érzik, hogy zsúfolt a busójárás idején az egész település, és hát azt látják, hogy még egyébként óriási igény lenne, hogy bejussanak, akkor nem biztos, hogy az a megoldás, hogy hát mindenkinek rossz lesz az élmény, mert nem lát semmit a busokból, hanem vagy kérjenek érte pénzt, és akkor ez megszűri ugye a közönséget, vagy pedig, ha ugye nem akarnak pénzt kérni, vagy csak egy részért akarnak, akkor meg legyen az, hogy még csináljanak még 10 napig busójárást, és akkor nagyjából kevesebb lesz az egy busójárásos napra eső embereknek a száma. Attól még lehet persze külön szektorokat kialakítani, ahová pénzért lehet bemenni, és akkor onnan nagyon jó a kilátás, akkor, de azért, hogy mindenkinek legyen lehetősége ezt a csodálatos világörökség eseményt megnézni, ezért lehet olyan hely, ahonnan meg lehet látni, de azért nem tudom, hogy csak úgy áldogálni lehet, nem olyan jó hely, tehát meg lehet ezt oldani, erre rengeteg recept van a világban, mert hogyha mindenki megnézheti, akkor gyakorlatilag az első soron kívül senkinek se jó, de meg az első sorban állóknak se jó, mert nem tudnak utána kimenni mondjuk egy teát inni sem, mert mondjuk hátulról nyomja őket a tömeg. Tehát az biztos, hogy itt is vannak megoldások, mert azt mondta ott a hölgy, hogy hát a busójárásnál igazi busok vannak, már néhány busó van, aki ezt nem a régi szellemben csinálja, de hát az igazi busók őket kinézik, mert hogy az igazi busó például nem veszi le az állarcát, az igazi busó az nem feltétlenül csinál csak úgy 5 másodperc alatt szelfit valakivel, az igazi busó, hogyha kell, még a helyi járatot is megállítja, és az biztos, hogy megvannak a különböző busó hagyományok, és hát az autentikus busó azért az nem olyan, hogy ő ne fáradna el mondjuk a 6. nap végére. Nyilván ezt majd a helyiek eldöntik, hogy hogy oldják meg, de Velencében nem igazi Marco Polók, meg nem igazi kaszanovák vannak, meg nem igazi szörnyek, hanem beöltözöttek, úgyhogy ők vagy nem fáradnak el, vagy pedig hát váltják egymást. Ebből a szempontból lehetett nyújtani a karnevált. Hát az kétségtelen, hogy rendkívül látványos az esemény sorozat. Általában egy nagy vízi felvonulással indul a velencei karnevál, a hajókat feldíszítik gyönyörűen, és mesebeli látványa, hogy vonulnak a Grand Canale környékén. Az első hajón van általában egy nagy patkány figura is, mert hogy ők Velence igazi urai, és akkor itt tréfásan oda is teszik mindjárt Velence igazi urát az első hajóra, aztán utána a patkányt itt szétszedik, és akkor lufik jönnek ki belőle, és azok felszállnak az égig, vagy ki tudja meddig. Tehát ez is ez a hagyományokhoz hozzátartozik, meg az is, hogy már maskarák vannak a hajókon is, és a hajókból is van nagyon sokféle, a gondolák egymást követik, de még a vízibuszt is sokszor feldíszítik. A nagy vízi karneválon kívül van még néhány vízi felvonulás, és a programok sora az a Szent Márk tértől tart egészen a Rialto hídig, meg még több más területen is. Szinte minden pillanatban szórakozunk. Attól szórakozunk, hogy vannak olyan beöltözött maskarák, akik feldobják az egészet. A turisták közül is most már sokan beöltöznek, vannak, akik hoznak magukkal mindenféle holmit, de valójában a velencei önkormányzat fizet is 150 olyan színészt, akik kaszanovának, a démonnak, vagy éppességgel angyalnak, vagy bármi másnak beöltöznek, és akkor lehet velük fotózkodni, és hozzájárulnak ahhoz, hogy igazán élvezetes legyen ez a hatalmas forgatag. Tehát sok-sok maskarával fogunk találkozni, mert erről gondoskodik maga Velence, és ez egy öngerjesztő folyamat, mert hogy a turisták közül is sokan kedvet kapnak, hogy na akkor valamilyen maszkabálszerű hangulat legyen akár a mindennapokban is, és akkor ők is beöltöznek, és akkor ők is élvezik azt, hogy velük is fotózkodnak. Lehet bérelni is a legkülönbözőbb jelmezeket, tehát van 2 nagy jelmezkölcsönző, és akkor ott ha felvehetjük a szükséges dolgot, és aztán utána ott le is adhatjuk. Amikor én egy nagy bálban itt jártam, akkor én is előre megbeszéltem, hogy kölcsönözni fogok majd jelmezt, és akkor pár egyszerűbb dolgot kölcsönöztem, aztán visszavittem. De volt olyan is, hogy otthonról hoztam ilyen klasszikus háromszöglet alapú kalapot, meg a nagy csőrös állarcot, és akkor ez nagyjából úgy elég volt, tehát azért nem várják el, hogy a turisták közül mondjuk a bárra is mindenki feltétlenül brutálisan beöltözzön. Valamennyire azért be kell öltözni, tehát azért azt tudni érdemes, hogy vannak párhuzamosan a velencei eseményekkel nagy bálok is, nagy rendezvények. Ezeken a bálokon többségében turisták vesznek részt. Tehát onnan tudom, hogy voltam én is, és én is ugye turistának számítok, és akikkel ott találkoztam, és azért nyitott gyerek vagyok, könnyen alakítok ki kapcsolatokat, sok emberrel beszéltem, hát voltak ausztrálok, amerikaiak, németek, franciák, olaszszal egyel beszéltem, és ő ott dolgozott. És Kötelező beöltözni, elvárás az, hogy például a nagybálokon mindenki jelmezben vegyen részt. A legnagyobb és legnagyobb presztízsű bál az a Mascheranda, meg a Dolce bál, a Dolce bálja, és az egyik a nyitó bál, a másik egy kicsit később szokott lenni, és ezek azok, amelyek talán a leghíresebbek, de mellette sok közepes, meg kis, meg hát szintén nagy bál van. A bálok a meseszép paloták belsejében vannak, a bálteremben, és az egészben az a jó, hogy olyan helyekre is eljuthatunk, ahová egyébként nem. Mert ezek nem feltétlenül múzeumok, sokszor be se tudunk menni, hanem olyan paloták, amelyeket különböző közintézmények, vagy akár magánemberek birtokolnak, és ott rendezik meg. Hát általában a Velencei Önkormányzat által birtokolt gyönyörű palotákban rendezik meg a Dolce bált és meg a Mascherandát, de a kis meg a közepes bálok közül van, amelyik magántulajdonban lévő helyen van, és ide eljuthatunk, megnézhetjük a gyönyörű freskókat, a fantasztikus díszeket, és már az élmény, ahogy megérkezünk, mert az igazán menő dolog az, hogy vízen érkezünk. A legnagyobb bejárat az mindig a tengeri bejárat, és a kanálisnál a motorcsónakunk szépen megáll, és akkor ott fogadnak már minket a beöltözött figurák, és ott tényleg úgy érezzük, hogy most valami reneszánsz csodát élvezhetünk végig, és valóban, amikor bemegyünk, akkor szinte teljes az illúzió. Hát azért a gyertyavilágítás is hozzájárul ehhez, hogy nagyon sok helyen gyertyával világítanak, késvilla persze azért ott van, mindenhol, meg nagyon pazar műsorok is vannak, tánctanítás, közös táncolások, sorolhatnám tovább. Úgyhogy valóban ennek az volt például a hangulata, hogy amíg tartott a hivatalos része a bálnak, akkor csak autentikus zene volt. Tehát nem úgy, mint nálunk, hogy oké, bál, de mindenféle zene van, hanem a bál idején minden olyan volt, hogy el tudtuk képzelni, hogy na hát most nem tudom, mondjuk 1400-ban vagyunk éppen. Ez nagyjából éjfélig tartott, egyébként hétre kellett menni, nem unatkoztam egy percet se, és éjfélkor mindenkit kizavartak a teremből, kedvesen, aranyosan kitereltek, és a terem előtt már nem voltak érvényesek ezek a szabályok, ott csináltak egy diszkót, és két órán keresztül még volt ilyen after party, amikor lehetett diszkózni, kettőkor pedig mindenkit hazaküldtek. Úgyhogy eléggé komolyan szabályozták azt, hogy meddig maradhatunk, meg meddig lehetnek a bálon a turisták, meg olyanok is persze, akik mondjuk helybeliek, mert nekik is nyilván ez nyitott, csak borsos árúak ezek a bálok ahhoz, hogy mondjuk mindig részt vegyenek rajta. Úgyhogy mindig gondoskodnak arról, hogy egy percig se tudjunk unatkozni, és nem is unatkozunk. Amikor éppen megéhezünk, akkor pedig választhatunk jó pár étterem kínálatából. A Szentmár téren is vannak éttermek, de amikor rendezvények vannak, hát nehéz ide bejutni. Az itteniek nagyon drágák, az itteni éttermek, és még azért is pénzt kérnek, hogyha éppen nincsen központi műsor, akkor zenét szolgáltatnak, és jó sok eurót azért elkérnek, hogy hallgatjuk a zenét, és azt hozzáírják habozás nélkül rezzenéstelen arcra a számlához. Ez egy kicsit furcsa volt nekem, hogy nem tudom, a ketten leültünk, és akkor néztem azt, hogy nem csak a borsos számát kell kifizetni, hanem a zeneszolgáltatást is. Hát most oké, de azt mindenki hallgatja egyébként a téren, és akkor miért pont én fizetem ki, amikor én ültem be oda a kapucsinóra? Na mindegy, érdekes volt ezért, hogy ilyenkor valóban egy picit így sokat markolnak a helyi vállalkozók az igazsághoz, azért ez hozzátartozik. Sok-sok olyan programot is csinálhatunk Velencében, amikor már unjuk a forgatagot, és egy kicsit kijebb megyünk, akkor azért felfedezhetünk olyan templomokat, mert rengeteg-rengeteg gyönyörű templom van Velencében, amelyek lehet, hogy kevésbé ismertek vagy populárisak, viszont attól még ugyanolyan gyönyörűek. Enni-inni bőven tudunk, vannak utcajárusok is, narancssevet is kortyolgathatunk, meg teázhatunk. Ami fontos még, hogy egyébként a velencei karnevál idején korán sincsen feltétlenül meleg, sőt, Velencében én voltam novemberben és januárban, és hát dermesztő hideg volt sokszor, tehát hiába mondjuk azt, hogy na, egy kicsit délen vagyunk, meg a tenger fűt, hát a valóság az, hogy sokszor azért hidegnek érezzük a kint tartózkodást, erre fel kell készülni, hát nyáron meg jó meleg van persze cserébe, hogyha ekkor látogatunk el ide. Nem akkora vállalhatatlanul nagy túra egyébként, hogyha mondjuk itt van szállásunk a környéken, sokan Jesolo valamelyik hoteljében megszállnak, hiszen ezek azért ilyenkor tényleg nem annyira zsúfoltak, hiszen nem a nyári főszezonban vagyunk, úgyhogy a tengerparti hoteleket is megnyitják, és akkor itt lehet szállást kapni, és aztán innen hajóval szépen bemegyünk Velencébe. De hogyha valaki a központban keres szállást, akkor már azért komolyabb árakkal kell számolnia. Viszont az is egy megoldás, hogyha oda megyünk, és mondjuk útközben akár egy motelben is meg tudunk szállni, vagy bárhol a környéken, és aztán reggel korán elindulunk, és letesszük valahol az autót, leparkolunk. Valamelyest vannak helyek a Róma téren is, de hát nyilván az itteni parkoló hamar betelik, de számos más helyen is vannak még nagy parkolóházak, ahol ott tudjuk hagyni az autót, és aztán onnan pedig akár Vaporettóval, vagy bármi mással be tudunk menni. Voltam repülővel is Velencében, és a repülőtérről pedig vízibusszal mentem a szálláshelyhez. Ennek az volt az előnye, hogy nem az volt, hogy taxival elmentem a Vaporettóig, és aztán onnan még valahogy tovább kellett menni, vagy ott kellett volna vízitaxizni, hanem háztól házig tudott menni a motorcsónak, és nem is volt olyan észrevehetően drága egyébként. Úgyhogy nagyon sokféle módon meg tudjuk közelíteni Velencét. Noha cölöpökre épült a vízben, de azzal együtt azért nem lehetetlen ide úgy eljutni, hogyha nem akarunk túl sok pénzt költeni. Mint említettem már a műsor első felében, idén még ingyen bejöhetünk, tehát hogyha megérkezünk egy közlekedési eszközzel, akkor felfedezhetjük a várost, és aztán este akár vissza is mehetünk a szálláshelyre. Jövőre már valamennyit fizetni kell belépő díjat valószínűleg a karnevál idején is, sőt áprilistól már a karneválon kívüli időszakban is. Főleg azért, hogy ne legyen olyan sok turista, vagy ha már van olyan sok turista, akkor fizessenek, mondják a velenceiek. Bár hozzáteszem azért, amikor arról beszélünk, hogy overturizm, meg túltöltés, meg túl sok a turista, azért az igazsághoz az is tartozik, hogy a velencei lakosok jelentős része iszonyúan meggazdagodott abból, hogy a ingatlanját rendkívül jó áron eladta, és aztán abból szállodát csináltak, vagy ő maga csinált panziót, vagy szállodát, vagy ő maga kiadta valamilyen módon a turistáknak a házát, lakását, és sokan nem azért költöztek ki, mert hogy annyira szomorúak voltak a sok turistától, hogy az életminőségük romlott, hanem azért, mert sokkal jobban megérte nekik. Tehát amikor azt mondjuk, hogy te jó ég, hát a 60 ezerrel csökkent Velence lakosságának száma, akkor azért azt is érdemes hozzátenni, hogy de azért is, mert sokan kiköltöztek medencés villába a tengerparton, amit abból vettek, amit Velencében a lakásukkal keresnek, megkerestek. Tehát árnyaltabb így a kép, meg hát azzal együtt is árnyaltabb, hogy rengeteg szolgáltató abból ér, hogy jönnek a vendégek. Mert ide azért nem csak a kispénzű turisták érkeznek a hatalmas nagy hajókon, a komphajókon, hogy aztán utána elmenjenek haza úgy, hogy alig költöttek valamit, hanem érkezik a középgazdag, a gazdag és a milliómos is, aki minden bálon a legjobb VIP-jegyet akarja megvenni. Tehát azért eléggé széles a spektrum, mert Velence csodálatos, úgyhogy mindenki szeretné látni a gyönyörű hidakat, a káprázatos kis csatornahálózatot, a meseszép templomokat, és bolyongani a szűk sikátorokba, vagy akár gondolázni a kedvesével. De Velence után azért ígértem önöknek, hogy elmegyünk még egzotikus helyre, Japánba, hiszen Japánban már ebben az időszakban igencsak készülnek a cseresznyefa virágzás ünnepére. Amikor először voltam Japánban, cseresznyefa virágzás idején, akkor hát nagyon sokáig gondolkodtam, hogy most akkor pontosan mikor is menjek, nehogy elrontsam a dolgot, hogy most akkor mikor virágzik a cseresznyefa. Hát mondjuk április 1-én, 4-én, 3-án menjek, vagy március 20-án, vagy mikor, vagy hogyan. És aztán rádöbbentem kint, amikor megérkeztem, és hát láttam azért virágzó cseresznyefákat, hogy hát igazából nem egyszerre virágoznak ezek a cseresznyefák, viszonylag rövid ideig virágoznak, de hogyha véletlenül nem virágzik valamelyik helyen, akkor elmegyek egy másik helyen, ott biztos, hogy virágozni fog. Mert hogy március közepén már elkezd bizonyos területen virágozni jó pár cseresznyefa, és aztán egészen április végéig, hiszen vannak olyan északabbi területek, ahol mondjuk április 20-án is még virágzik. Igazából március közepétől majdnem május elejéig biztos, hogy találunk olyan helyet, ahol virágzik éppen a cseresznyefa, de a legtutibb az, hogyha március 4. hetében megyünk, 3.-4. hetében, és akkor ott vagyunk egészen április elejéig, akkor a leglátványosabb, meg a leghíresebb helyeknek is látjuk a cseresznyefa virágait gyönyörű rózsaszínű fehéres színben pompázni, mert hogy vannak ilyen exkluzív és izgalmas helyszínek. Az egyik például a kiotói filozófus sétány, ahol a kis folyócska partján rengeteg-rengeteg ilyen műcseresznye van, ilyen cseresznyefa, és összeborulnak a szirmok a víz fölött. Fantasztikusan szép látvány, imádnak itt sétálni a japánok. Aztán Tokióban pedig általában március 3-4. Hetében szoktak virágozni a híres parkokban a cseresznyefák. A leghíresebb park az az Ueno Park, Ueno-nak van írva. A japánok mondják az üt, a magyarokhoz hasonlóan. A Suzuki-t is úgy mondják, hogy Suzuki. Tehát mi ugye azért mondjuk Suzuki-nak, mert angol nyelvterületről érkezett hozzánk, és akkor gondoltuk, hogy ez Suzuki, de az Suzuki. Az Isuzu, az pedig ugye a másik automárkájuk klasszikus, hát sok van nekik, az Isuzu, azt meg üvel mondják. A Toyota-t meg D-vel, Toyoda. Úgyhogy mi ki tudnánk ejteni az üt, de nem ejtjük ki, de attól még ott így hangzik ez. Hát az UNO Park, az meg UNO, és itt azért érdekes, mert vannak a császári palotának romjai, van néhány történelmi emlék, de egy hatalmas park, egyfajta városliget, vagy Margit-sziget, vagy hasonló, és ilyen parkszerű hely, azért olyan nagyon sok nincsen Tokióban, de van, de az UNO Park az kiemelten szép, mert rengeteg cseresznyefa van, és valóban meseszép látványa, hogy ezek virágoznak. Esténként pedig megtelik élettel a park, mert hogy már kora délután, vagy akár délelőtt egy munkatársat kiküldenek, az leterít egy általában kékszínű kis műanyag valamit a fa alá, és ott várakozik és foglalja a helyet, aztán megjönnek a többiek a munka után, és ott játszanak. A legtöbbször kártyajátékot játszanak, meg társasoznak, meg beszélgetnek, és persze iszogatnak is, és akkor ott megy a vállalati mulatság. Vagy éppességgel az egyetemisták az egyetemi mulatságot is itt tartják, úgyhogy nagyon kedvesek, nagyon nyitottak, engem egy csomó helyre odainvitáltak, és akkor megkérdezték, honnan jöttem, mit csinálok, és rengeteg japánnak az Instáján rajta vagyok, és akkor mint egzotikus emberrel lefotózkodtak velem, és mondjuk kb. Szerintem olyan 60-70 japán egy estén lefotózkodott velem, mert hogy oda hívtak, és akkor ilyen egzotikus ország, nem is gondoltuk volna, hogy innen is vannak itt a mulatságon, és akkor lényegében én voltam a mulatság egzotikus sztárja. Ami fura, először is, hogy amikor isznak, akkor gyakorlatilag az első-második kis pohárka után már ők nagyon jó állapotba kerülnek, fogalmazzunk így. Hát nekem van néhány jó barátom, és hát amikor azt mondjuk, hogy hát akkor nem tudom, 4-5 feles, a feleségem fogalmazott így, hogy hát az igazából az egy welcome drink náluk, mert hogy ők valóban tényleg bírják ezt, abszolút mértékig értenek hozzá, hogy miből van, meg tudnak állapítani olyan zamatokat, mondjuk egy pálinkából, hogy én nem is feltétlenül érzem ki. Hát nem csak pálinka szakértők, hanem borszakértők is. Hát több ilyen kedves barátom is van, és én mindig felnéztem rájuk, hogy valóban ők jól tudják úgy érezni magukat, hogy mindez egy kulturált fogyasztással párosul. Tehát nem az a kocsmabeli hőbölgés, amikor az emberek már úristen mit csinálnak, hanem nagyon-nagyon-nagyon kulturáltan és valóban úgy isznak, hogy közben élvezik, beszélgetnek, közösséget építenek. Na mindegy, szóval én ezt így azt mondtam, hogy hát tényleg nagyon jól csinálják. Hát én nem bírom annyira ezeket a dolgokat, mert én mondjuk megbírok inni egymás után 4-5 kis kupica pálinkát, de mondjuk egy 8-at már nem. És hát itt Japánban, hát itt megisznak egyet, és kész. És akkor ugye a lábuknál fogva próbálják húzogatni őket, mert nehezen bírják el a nagyobb termetű kollégákat, mert általában kisebb termetűek a japánok, és akkor szépen beteszik a taxiba, aztán elmondják, hogy mi a cím, és hazaviszi a taxi. És kiderült, hogy az alkoholt lebontó valami enzim, az nincs meg feltétlenül mindegyik Japánban, és hát emiatt gyakorlatilag nagyon hamar ittasak lesznek, és hát emiatt ezek a bulik azért eléggé furán végződnek sokszor, még nálunk mindenki szépen hazamegy, vagy hazaviszik őket, és még otthon egyébként, meg nem tudom, néznek egy filmet, vagy beszélgetnek gond nélkül a családdal, miután borozgattak egy jót. Hát itt nem, itt már így kiütik magukat így a cseresznyefavirágzás ünnepén, egy 6 perc alatt pedig azt gondoltam, hogy hát éppen megérkeztem, mondom, és megittem a welcome drinket, és akkor most mi lesz, gyerekek? Hát akkor ők már vége volt a partinak. De az is érdekes, hogy nagyon nyitottak, nagyon kedvesek, nagyon előzékenyek, és végtelenül udvariasak. De ezt az udvariasságot el is várják. A pontoságról csak annyit, hogy lehetetlen késni. Tehát ha valamit megbeszélünk valakivel, akkor fél órával előtte ott vannak, vagy x perccel legrosszabb esetben is. Van egy kedves barátom, aki kint dolgozott Japánban, és kint volt, amikor a Fukushima-i atomerőműben volt baleset, és mondták a helyi televízióban, hogy aki teheti, az maradjon otthon, ne menjenek nagyon a szabad levegőre, mert hogy a baleset miatt, ugye a cunamit követő baleset miatt óriási veszélye van annak, hogy sugárzás miatt sugárfertőzés ér embereket, úgyhogy maradjon mindenki otthon. Úgyhogy ő is szépen otthon maradt, és nézte, hogy úristen, mi történt, majd 7:30-kor felhívták telefonon, hogy hát mindjárt 8 óra. Hát Dávid, hát hol vagy? Hát de hát felrobbant az atomerőmű, hát ugye azt mondják, hogy ez nem ok arra, hogy kés a munkából. Tehát egy atomerőműnek a balesete, az rendben van, de akkor még gyere dolgozni. Tehát itt nem működik az, hogy nekem, nem tudom, van egy kis megfázásom, akkor 5 napra kiíratom magam az orvossal. Hát ha belegondoljuk, ez a magyar kifejezés, hogy kiíratom magam az orvossal, hát ez voltaképpen, ez értelmezhetetlen, hát nincs ilyen. Hát az orvos megállapítja, hogy beteg vagyok, akkor kír, ha nem, akkor nem, de hogy én oda megyek, és azt mondom, hogy na, akkor beteg vagyok, akkor kérnék szépen egy igazolást, hát ez Japánban értelmezhetetlen. És ami még furcsa volt számomra, az, hogy a pontosság szeretete olyan szintű, hogy hát néhol meglepő feliratokkal is találkoztam. A tokiói metróban is voltak feliratok, hogy hát mindig ugyan a pontosságra, meg egy-két dolog japánul, de az pont nem a tokiói volt, egy másik metró megállóban, hogy volt egy felirat, és akkor kedves ismerősöm, aki japánul és angolul is beszélt, mondta, hogy hát azt írták ki, hogy kérjük, ne csúcsidőben legyen öngyilkos, mert még késnének a szerelvények. És ez egy kicsit groteszk nyilván, hogyha mi halljuk, de azért tudni kell, hogy rengeteg öngyilkos van Japánban, és sokan ugranak a metró elé, úgyhogy sok helyen ilyen védőrészt csináltak, hogy ne lehessen ezt megtenni, mert hogy azért nagyon hamar azt mondják magukról, hogy valami olyan súlyos hibát követtek el, akár a magánéletben, de leginkább a munkában, amit nem tudnak megoldani, és emiatt ez egy komoly mentális probléma jó sok emberkénél ott, úgyhogy ez azért az igazsághoz tartozik, tehát ott sem minden olyan, amire azt mondjuk, hogy ideális, de hát nem csak ez nem ideális, hanem nagyon sok fura szokás is van még, ami egy kicsit idegen tőlünk, tehát amikor mondjuk hölgyek bugyjait lehet automatából kapni, az nekem ilyen kicsit erős volt, és hát vannak ilyen dolgok, vagy például a manga bolt, amikor felnőtt férfi a költőben, nyakkendőbe vásároltak manga képregényeket, hogy a szép kis manga lányokat kiszínezgessék utána színes ceruzával. Úgyhogy ez egy érdekes világ, de én inkább azt mondom, hogy vonzó számomra az a pontosság, a precizitás, az udvariasság, a tisztelet, a hagyományok tisztelete, a kultúra, amit ott tapasztaltam. És nagyon szerettem az ottani ételeket is, pedig amikor elindultam, akkor nem szerettem. Amikor egyszer egy barátom azt mondta, hogy együnk sushit, még Tájföldön, akkor mondtam, hogy te jó ég, én nem szeretem a sushit, mert hogy az akkor itt működő japán étteremben nem ízlett nagyon, és hát kint Japánban rájöttem, hogy az nem sushi, tehát az olyan nagyjából, mint ami az európai kínai étterem, hogy az európaiaknak az ízlésvilág alapján csinálnak valami hasonlót, mint ami mondjuk Kínában, Pekingben például kapható a menő éttermekben, de hát a köszönő viszonyban nincsen ugye hozzá. Itt ugyanúgy, hát mondtam, hogy ez a sushi, amikor megkóstoltam az első sushit, tehát ez valami csoda, hát olyan omlós, hihetetlenül jó hú, hát csak a legjobb minőségű, legfrissebb anyagokból készítenek ott bármit is, és ettől minden nagyon-nagyon finom lesz. És hát ugye nem csak sushi van az éttermekben, ezt ismerjük, de van ugye az udonleves, a rámenleves, nagyon híresek a japán levesek, és hát millió és egyféle finom étel, és megszerettem ezeket nagyon Japánban, mert hogy annyira jók az alapanyagok, hogy valóban ez nyilván hozzájárul ahhoz, hogy sokáig élnek a japánok, hogy frisset és nagyon egészségeset és nagyon minőségit esznek. Az éttermeknél nincs borravaló, és kifelé menet kell fizetni. Ez jobb, mint nálunk, mert nem kell várni, hogy majd jön a pincér, összeírja, valami történik, hanem amikor el akarunk menni, akkor elmegyünk, és rögtön pontosan takra kifizetjük azt, ami annyi, amennyi. A taxikban sincsen borravaló, soha nem vert át egyetlen taxis sem, rengeteget taxiztam Japánban, ugye több alkalomban is, amikor jártam, és minden esetben annyit kellett fizetni, amennyit nagyjából előre számoltam, vagy kigondoltam, és a borravaló az értelmezhetetlen. Hát valami valamennyibe kerül, miért adnék többet egy fillérre is, hogy miért kérnék el? Hát el se fogadja. Nem is érti, hogy most miről van szó. Cserébe viszont minden drága. Az élelmiszerek, meg a gyümölcsök, azok olyan drágák, hogy volt olyan időszak, amikor egy dinnye forintra átszámítva 35-40 ezer forintba került. Tehát nem volt olcsó mulatság dinnyézni egy finomat, meg az ételek is relatíve a magyar pénztárcához képest drágák, sőt, szinte minden drága, ha ott vagyunk kint. Érdekes az is, hogy tanárokkal is találkoztunk, sőt, van egy kedves barátom, akinek a testvére az Japánba ment férjhez, egy japán tanárhoz. És hát gyakorlatilag nagyon sokszor beszélget vele, meg kint is voltak Japánban nála, Magyarországon rengeteget jártak, hát és mondjuk rokon, hogy ez a tanár, és hát nyilván minden információt megpróbált tőle megszerezni, hogy hát milyen Japánban tanárnak lenni. És hát olyan Japánban tanárnak lenni, hogy persze van egy olyan fizetése, hogy azt mondjuk, hogy fú, de jó, mert hogy millió fölötti forintba, viszont hát ott nincs olyan, hogy mondjuk kések az óráról, nincs olyan, hogy ne a munka lenne az elsődleges. Tehát előfordult, hogy éppen szerveztek valamilyen közös programot a feleségével, mondjuk azt hiszem, hogy talán este 7:30-tól, de 7 órakor felhívta egy tanítványa, hogy nem érti a matek példát. Már is ott vagyok az iskolába, mondta, és találkozunk 20 perc múlva a suliban. És bement az iskolába, és este 10-ig magyarázta a japán tanítványának, a japán középiskolai tanár, hogy kell azt megoldani, majd hazament. És nem volt érdekes, hogy van program, hogy színház, hogy hát persze nem az európai értelemben színház, de ilyen japán előadás, nem volt érdekes. Tehát a munka az elsődleges, és reggeltől egészen estig, késő estig folyamatosan dolgoznak, még a szabadság idején sokszor bemennek. Van olyan japán jogszabály is, hogy a szabadságnak az első napján tilos bemenni, visszamenni a munkára. És bizonyos feltételekkel a többi napon is otthon kell maradni. Azért hozták, mert sokan kivették papíron a szabadságot, de nem mentek el a munkájukról, hanem ott maradtak dolgozni ugyanúgy, és a szabadság idején is bejártak. És hát valamelyest kell kikapcsolódni, mert különben a munkád rovására megy az, hogy ugyanúgy benne maradsz abba a kis feszültségbe, ami azért mindig ott van, még akkor is, hogyha szereted azt, amit csinálsz. Ha meg nem szereted annyira, hanem kötelezettségből csinálod, akkor meg pláne ott van benne ez. Úgyhogy nem véletlen az, hogy a japánok, amikor végre elmennek, akkor nagyon jó turisták sokan azt mondják, mert hogy nyitottak, mindent megnéznek, és iszonyúan sokat költenek, mert hogy egyébként a hétköznapokban ők hiába drága Japán, annyira azért nem költenek sokat, mert nagyon sokat dolgoznak. Régen ismeretlen volt a munkanélküliség, most azért már előfordul. A hagyomány az az, hogy az idősebb generáció általában ugyanazon a munkahelyen kezd, és ugyanazon a munkahelyen fejezi be a dolgokat, és szégyen volt az, hogyha valaki egy másik munkahelyre került. Ez azért változott, most már vannak állásváltoztatások, most már van olyan, hogy másik állásba átmegy, változtat, elköltözik. De például a középiskolai tanároknál ugye úgy működik kint, hogy mindegyik kap egy státuszt, és ahogy telik az idő, folyamatosan nő a státusza, mondjuk eltelik 2 év, akkor egy másik státuszba kerül, eltelik még 3-5 év, akkor egy újabb státuszba kerül, stb. Stb. Ha viszont ott hagyja azt az iskolát, ahol ő tanít, akkor előről kezdődik az egész. Tehát van mondjuk X fizetése, akkor a státuszának a növekedésével nő a fizetése, mondjuk ő 20 év után 4X-nél tart, de elmegy egy másik városba, akkor megint X-et kap. Tehát előről kezdődik az egész. Úgyhogy nem díjazzák azt, hogy ha valaki ugrál, idézőjelesen, de hát nyilván ez azért nem jó, mert sokszor az élethelyzet olyan, hogy valaki mondjuk máshol van ősül meg, máshol megy férhez, vagy bármi, akkor igazából ezért az nagy nehézség, de hát így alakították ki a rendszert. Úgyhogy ez sem olyan, hogy azt mondom, hogy irigyelnénk feltétlenül, hogy jaj, de jó nekik, az igazsághoz ez is hozzátartozik. Az órai feladatok elvégzésében általában jeleskednek. Van olyan dolog, amit mondjuk mi magyarok jobban tudunk, van olyan, amiben viszont ők nagyon-nagyon jól muzsikálnak, tehát a matematika, a pontosság, ez az erény mindenképpen megvan náluk. Bármilyen furcsa, de Japánban egyébként olyan nagyon sokan nem beszélnek idegen nyelvet, tehát a japánok az angolt is sokszor úgy csinálják, hogy a telefonuknak van egy fordító programja, és akkor azzal, meg most vannak különböző egyéb programok, és azzal próbálnak megfordítgatni mindig valamit, úgyhogy ez is érdekes, hogy azért az idegen nyelvben annyira nem acélosan erősek, mint mondjuk a skandináv országok, hát Norvégiában, Svédországban, hát mindenki jól beszél angolul, hát ottani énekesek hibátlan angolsággal csinálnak angol számokat. Persze jó, ott mondjuk rokon nyelvről van szó, és akkor egyszerűbb is megtanulni, tehát valószínűleg ez is közrejátszik. Minden esetre ez is meglepő volt a helyi oktatásban számomra. Komoly hierarchia van, komoly tekintélye van mindenkinek, a hajlongások azok nagyon divatosak, hogy udvariassak mindig, a tökéletes udvariasság az általános jellemző. nem szabad kifújni az orrunkat, mert azt nagy szégyenek, azt nagy durvaságnak tartják, úgyhogy ez vannak ilyenek, amiket nem bírnak. A közösségi fürdő még számomra fura volt, hogy meg kellett tanulnom, hogy hogyan fürdünk, mert hogy volt olyan időszak, amikor japán szállodában laktam, már a japán szállodát úgy értjük, hogy vannak nemzetközi szállodák, ahol a turisták ott vannak, és akkor angolul is ott van, hogy hogyan kell a motoros vécét kezelni, meg van fürdőszoba is, de a japán szállodákban nincsen például fürdőszoba, hanem közös fürdő van, és a közös fürdőt lehet használni megfelelő rituáléval. Úgyhogy lemegyünk a jó papucsba, a jó papucsot ugye kifelé fordítva, kis csipesszel megjelöljük, hogy melyik a miénk, aztán a másik papucsot felvesszük, elmegyünk egészen a zuhanyig, négyszer, háromszor lezuhanyzunk, attól függ, hogy éppen este van, vagy máskor akarunk fürödni, mert akkor is lehet, aztán bemegyünk, miután jó alaposan már remosakodtunk, és a fejünket is megmostuk a kis jacuzzi-szerű fürdőbe, ott 15 percig tartózkodunk úgy, hogy hát persze a fejünkre a törőközőből ilyen kis formát hajtogatunk, aztán kimegyünk, aztán megint még egyszer lezuhanyzunk, aztán megszárítjuk magunkat, visszacseréljük a papucsokat, és fölmegyünk. Szóval nem olyan egyszerű még fürdeni se Japánba, de az elektromos vécének a használatát is meg kellett tanulnom, mert csak ugye japán felirat volt, és hát azért látszólag nagyon egyszerű dolog, de egy idegennek már kevésbé. Ezzel együtt élvezzük ezt a sok csodát, a furcsaságokat, a meglepő dolgokat, azt, hogy milyen például Tokióban a piac, ahol amikor elmegyünk még lehet, hogy bálna húst is lehet kapni, vagy bálna burgert például a tókiói halpiacon, akkor reggel kell érkezni, mert 10 órakor már egyre kevesebb a termék, amit ott kínálnak, és meglepő az is, hogy itt is milyen hihetetlen a tisztaság. De egész Japánban minden tiszta, Tokióban a metró megállókban vécék vannak, nyilvános vécék, enni lehetne a padlójáról, és nincs büdös. Minden tökéletesen, gyönyörűen tiszta. Hölgyeim és uraim, önök a virágszámot hallották itt az Inforádióban, segítőtársam Garé Bendegúz nevében is további kellemes rádiózást kíván önöknek a műsorvezető, Kis Robert Richard. Viszonthallásra!